Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
A Média 1-et hallják, Szalai Dániel köszönti Önöket, a vonat túlsó felén pedig M. Lengyel László, a sajtószakszervezet ügyvezető elnöke. Szervusz, Laci!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat!
Ugye, hogyha a sajtó szakszervezetről beszélünk, akkor adja magát a téma is, hogy a újságírók helyzetéről fogunk beszélgetni. Hogy látod te, mint a sajtó szakszervezet ügyvezető elnöke, hogy milyen jelenleg Magyarországon az újságírók helyzete úgy általánosságban?
Hát ez egy elég bonyolult kérdés. Hadd mondjam el, hogy nálunk most volt meg a választmányi ülés, és szembe kellett nézni pontosan azokkal a kérdésekkel, amelyeket föltettél, de kiderült egy héttel korábban Pristinában, ahol az Európai Újságíró Szakszervezeti Szövetség tartotta meg az éves közgyűlését, hogy ugyanezek a problémák kisebb vagy nagyobb mértékben egész Európára jellemzők, természetesen a keleti félen szinte azonosok a mieinkkel, a nyugati félen azért ennek vannak árnyalatai, és sokkal jobb helyzetben vannak. És ha akarom, akkor a harmadik, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség is kongresszust tartott, és hát ott is előkerültek általában a szakszervezeti mozgalomnak a problémái. Én arra jutottam, hogy ugye a média ma Magyarországon egy meglehetősen népes ágazat, ami a munkavállalók számát illeti, és egyben munkajogilag, képviseletileg, érdekképviseletileg, érdekvédelmileg talán a legvédtelenebb ágazat. És hát ennek persze megvannak az okai, megvan a története mind a két oldalról, tehát egyrészt ugye a munkaadói, másrészt a munkavállalói oldalról. Hogyha gondolod, akkor ebbe belemehetünk.
Igen, menjünk is majd ebbe bele, de legelőször is az érdekelne, hogy mondtad ezt, hogy népes tábor, tudsz-e valamilyen adatot arról, hogy ez körülbelül hány embert jelent?
Hát egészen pontos adatot szerintem Magyarországon senki nem tud. Ugye már az is egy kérdés, hogy ki az újságíró. Egyrészt a szervezetek ebben nem szólhatnak bele, valamikor ugye volt egy rendszere annak, hogy kitekintheti magát újságírónak, kikap újságíró igazolványt, és az akkori újságíró szervezet olyan, amilyen mindegy, de újságíró szervezet volt a MUOSZ, ebben egy fontos szerepet játszott, és ugyanilyen fontos szerepet játszott magában az újságíró képzésben is. Ma meg elmondhatjuk azt, hogy körülbelül az az újságíró, akit az arra fölkent személy, tulajdonos, főszerkesztő, szerkesztő, akárki, kinevez annak. Nincs egységes képzés, nincs egységes kritérium, és hát mindez nagyon sok mindenre kihat, például a szakmai minőségre, a szakma iránti bizalomra, amely soha nem volt olyan mélyponton, mint mostanában van, és általában a társadalmi megbecsültségre is kihat. Márpedig ugye a társadalmi megbecsültség az egyben érdekérvényesítési képességet is jelent. De abban biztos vagyok, hogy azért mégiscsak válaszoljak a kérdésre, hogy ez több tízezer embert érint ma Magyarországon, különösen azért az én szempontomból, mert a sajtószakszervezet az nem kifejezetten és csak újságíró szakszervezet, hanem általában eredetileg a sajtóban, ugye amíg az dominálta a magyar nyilvánosságot, ma pedig a média teljes területén a kiadói dolgozókat, a fotósokat, kameramannokat, rádiós újságírókat, bárkit képvisel, és vannak is erről, ezekről a területekről egyéni tagjai.
A két szervezet, a MUOSZ és a sajtószakszervezet között milyen a viszony, tehát ezek végülis konkurens szövetségeket jelentenek?
Én egyáltalán nem tartom konkurensnek őket. A MUOSZ az egyértelműen egy szakmai egyesület, amelyik tulajdonképpen a szakmának és a szakma politikának a, mondjuk úgy, hogy tartalmi ügyeit viszi, tehát általában a szakma állapota, a szakma megbecsültsége, és így tovább ezeket a kérdéseket, és nincsen semmilyen jogosítvány a felhatalmazásra, direkt, tehát munkaügyi, munkajogi értelemben vett érdekvédelemre, hát a szakma politikán keresztül az érdekeket természetesen artikulálhatják, de például nem képviselhetik a tagjaikat munkaügyi perben, nem tárgyalhatnak helyettük vagy a nevükben bérről, nem avatkozhatnak be semmilyen módon egy cégnek a belső gazdálkodásába olyan értelemben, hogy akár csak információt szerezzenek róla, és ennek alapján próbáljanak valamit tenni. Tehát más a két szervezetnek a jellege, a feladata, de ezzel együtt azt kell mondjam, hogy a jó a kapcsolat, tehát kifejezetten egyeztetünk, rendben vannak a közös dolgaink, vannak közös rendezvényeink is, például a sajtónapi ünnepség, de mindenki végzi a maga dolgát.
Vannak egyébként olyan tagok, akik mind a két helyen is tagok, tehát a sajtószakszervezetben és a Magyar Újságírók Országos Szövetségében
vannak,
is?
Az lenne a természetes, hogy mind a két helyen tag legyen egy önmagát komolyan vevő újságíró. Sajnos ilyenre kevés példa van. Hát ha szabad, akkor mindjárt említhetem magamat, aki egyben a MUOSZ kül- és biztonságpolitikai szakosztályának az elnöke vagyok, és a MUOSZ küldöttgyűlésének a tagja. Tehát nem csak MUOSZ tag vagyok, hanem a MUOSZ-on belül még a kollégáim bizalmából bizonyos feladataim is vannak, miközben ugye az elsődleges dolgom az mégiscsak a sajtószakszervezet.
És te, mint a sajtószakszervezet ügyvezető elnöke, mennyire látsz bele például abba, hogy az adott médiavállalatoknál mennyire fizetik meg a munkavállalókat? Tudsz-e valamilyen átlagbért, hogy egy újságíró a hónap végén mennyit kap, mert itt is ugye azért nagyon sokféle információ kering, az olvasók időnként kommentekbe beírják, hogy hú, hát önök mennyire jól vannak fizetve, aztán ennek az ellenkezőjéről is ugye sokat beszélünk, hallunk, tehát mi az igazság, akkor erre te rálátsz?
Ugye ahol akárcsak egyetlen tagunk van, az már azt jelenti, hogy képviselettel rendelkezünk, ha úgy tetszik, akkor jelen vagyunk. Ez már képez bizonyos jogokat. Persze az is egy kérdés, hogy ez a tag feltárja-e magát, és élni akar-e azokkal a jogokkal, ami a szakszervezeti tagságból fakad. Tehát mi onnan tudunk adatokat, ahol a tagjaink jelen vannak, és velünk közlik, ez nagyon fontos, illetve ahol alapszervezeteink működnek, hiszen onnan azért már direktebb és konkrétabb információk vannak. Most bármilyen furcsa, például a közmédiánál szakszervezeti szempontból hát viszonylag erősek vagyunk. Vagy a MediaWorks-höz tartozó mondjuk Békés megyei népújságnál szintén működik alapszervezetünk. Most van megalakulóban, már működik, a függetlenek közül mondjuk a centrál médiánál. Innen vannak adatok. A kérdésedre visszatérve, az egy legenda, hogy az újságírók jól vannak fizetve általában. Ugye vannak média celebek, de nem akarok senkit degradálni, vannak a, mondjuk úgy, hogy a média nyilvánosság vezető arcaihoz, vagy vezető neveihez tartozó emberek, akiknek valóban milliós a bruttó fizetésük, de nem ez a jellemző. Tehát egy átlagos, mondjuk hírügynökségi munkát végző embernek az MTVA-nál, ugye mert ott van a hírügynökségi egység, nem magas a fizetése értelmiségi összehasonlításban, valahol a 400 ezret azért eléri a bruttója, és nagyon-nagyon komoly pozíciókban, tehát már szerkesztő, vagy hasonló, közelíti, vagy lépi át a 600 ezret. Viszont a vidéki újságíróknál, hát ezt bőven felezhetjük. Tehát igenis vannak 200-zal kezdődő fizetések, és a bérkonstrukciók nagyon különbözőek. Tehát vannak olyanok, hogy megállapított bér, garantált bér, aztán mindenféle teljesítménybérek. Na most itt ezek a teljesítménybérek viszont úgy vannak megállapítva, hogy hát ugyancsak nagyon-nagyon ki kell tennie magáért valakinek, hogy elérje azt a plafont, amit ebből meg lehet szerezni. És hát ugye ez is egy kérdés, hogy jó-e az, amikor az újságírót egyfajta ilyen G.I. Joe-nak tekintünk, aki elmegy egy helyszínre, ott videót készít, fotót készít, tudósítást ad le, esetleg még szóban is valamilyen rádiós anyag számára elkészít egy audiofájt, és így tovább, és így tovább. Ez is mind a minőség kérdését veti föl egyik oldalon, másik oldalon a kimerülés, kiégés, munkaidő túllépés és hasonló munkaügyi kérdéseket.
A vidék és a főváros közötti szakadék az elmúlt években még mélyült is, vagy nagyjából ugyanott tartunk, ahol mondjuk 5-10-15 évvel ezelőtt ilyen szempontból?
Én azt hiszem, hogy valamelyest mélyült. Egyik tulajdonosváltás sem segített a bérek fölzárkóztatásában, sőt, inkább ellene hatott. Azt viszont meg kell hagyni, hogy amióta megyei lapok, ugye, hát mondjuk úgy, hogy kormány közeli, de magánkézben vannak, azóta hát van egyfajta törekvés arra, hogy azok az emberek, akik ott dolgoznak, azok hát ne a legelégedetlenebbek legyenek a saját környezetükben. Ennek persze van egy olyan oka is, hogy ezek az emberek nyilván elfogadták azokat a politikai és szakmapolitikai feltételeket, amelyeket velük szemben a tulajdonos állított. Tehát, ha úgy tetszik, egy kicsit a mi kutyánk, vagy az ő kutyájuk kölkei is, akikkel ugye hát illik bizonyos fokig jól bánni, de hát azt nem lehet mondani, hogy könnyű egy vidéki újságíró helyzete.
Az nagyon érdekes, amit mondtál, hogy az érdekérvényesítő képességük az alacsony az újságíróknak, illetve a szerkesztőknek. Ugye azért érdekes, mert a laikus ember azt gondolná, hogy de hát a kezükben van a média, a nyilvánosság, tehát hogyha egyébként nincsenek megfizetve, akkor cikkeken keresztül, vagy valamilyen tiltakozáson keresztül mondjuk fel tudnának lépni. Gondolná ezt, hogy még egyszer mondom, a laikus ember. Mi a valóság ezzel
szemben? Hát a valóság az, hogy először is az újságíró nem rendelkezik azzal a nyilvánossággal, amely ilyen keresztül ugye az ő terméke megjelenik. Tehát az, hogy ő mit tud nyilvánosságra hozni, az nem az ő döntése, ha csak nem egy abszolút független felületen dolgozik, ahol ő esetleg tulajdonos vagy gazdája ennek a felületnek, vagy szerkesztője ennek a felületnek, márpedig ugye nem az ilyen újságírókról beszélünk. A másik az, hogy most nézd, volt itt egy, mondjuk vegyük a megyéket, mert itt hagytuk abba az ő helyzetükkel. Volt itt egy megyei lap hálózat, amelyiknek hát elsősorban külföldi tulajdonosai voltak, mondjuk a VAC, aztán ugyan a Funke csoport, amelyik a Dunántúli négy lap volt, aztán a Daily Mail, amelyik a Győri és a Szegedi lap, vagy épp az Axel Springer. És hát ezek mondjuk úgy, hogyha nem is voltak kifejezetten szakszervezet barátok, de minimum nem voltak szakszervezet ellenesek. Viszont a menedzsmenteknek meg az volt az érdekük, hogy hát minél jobb eredményeket produkáljanak, hiszen az ő prémiumok, fizetésük és mindenféle más juttatásuk ettől függött. Érthető, hogyha csökken a példányszám, drágul az előállítás, és más tényezők is belejátszanak abba, hogy a sikerek ne olyan könnyen lehessenek gazdaságilag előállíthatók, akkor bizony a munkabér és általában a juttatások visszafogása az mindig eredményjavító tényező. Itt, ha amíg az újságírók meg voltak szerveződve, volt kollektív szerződés, amiből következően volt béralkú, kollektív béralkú, addig valamit el tudtak érni. Aztán jöttek a tulajdonosváltások, ez nagyon sok esetben egyben részleges legalábbis személyzetváltást is jelentett, tehát az újságírók egy részét elbocsátották, másokat vettek föl, nyilvánvalóan sokkal domestikáltabbakat. Az is igaz, hogy olyanokat, akik ugye elfogadták ezeket az új körülményeket, ha nem is mondták azt, hogy baj lesz abból, ha te szakszervezeti tag vagy, nagyon határozott olyan üzenetek voltak, hogy hát megoldjuk mi ezt itt házon belül, és nem kell itten okoskodni, addig jó nektek, amíg a mi jó indulatunk az irányotokban megvan. És hát ugye szóból ért az ember, az újságíró is, bizony fölmorzsolódtak a legtöbb helyen az alapszervezetitek, tehát maximum tagok maradtak, és a mi oldalunkon pedig egy óriási nagy baj volt, hogyha elbocsátották, nyugdíjba ment, vagy máshova helyezte el magát a szakszervezeti titkár, általában a vezetőségi tag, akkor nem gondoskodott megfelelő utánpótlásról, ott hagyta a társaságot, a társaságnak az önszervező képessége alacsony volt, és nagyon sok esetben már csak hetekkel, hónapokkal később vettük észre, hogy Jézus Máriám, nincs ott az a titkár, akivel nekünk most dolgunk volna, beszélnünk kellene, meg kéne hívnunk egy rendezvényre, és így tovább, és így tovább. És ilyenkor már visszamenőleg beavatkozni hihetetlenül nehéz. Tehát a központ az nem tud a helyben semmit tenni, ha csak nem mondják azt, hogy segítségre van szükségünk, ekkor meg ekkor, itt meg itt várunk benneteket, és beszéljük meg a helyzetet, hogy hogyan tovább. Ezek mi rendre elmaradtak, és mondom, ebben sokkal nagyobb részt azok a munkahelyi közösségek voltak hibásak, vagy legalábbis mulasztásban, akik nem gondolva át, hogy mivel jár az, hogy a szakszervezet megszűnik, hagyták megszűnni. És akkor utána jöttek azok a történetek, amikor azt várták volna el tőlünk, hogy ugye a tűz kitörése előtt 3 nappal próbáljuk ki a fecskendőt, tehát jött egy átszervezés, jött egy elbocsátási hullám, és akkor, ja Istenem, mit csináljunk? Persze ilyenkor is sok mindent tudtunk csinálni, csak nem azt, ami a klasszikus érdekvédelem, tehát a folyamatos tájékozódás, tárgyalás, jelzés, egyeztetés, hanem, hát mondjuk úgy, hogy az elbocsátottak elkísérése, tehát, hogy többet kapjanak, mint amennyi szerződés, vagy éppen a munkatörvénykönyve szerint jár, hogy ne maradjonak teljesen magukra, hogy addig kifizetetlen pénzeikhez hozzájussanak, például túlóra pénzekhez, és hasonló. Most vegyük például a Népszabadság bezárását. Ez egy nagyon fontos a mi szempontunkból. Először is azon a napon, amint megtudták az ott dolgozó kollégák, hogy bezárják a lapot, mindenki egy órán belül tag lett, és innentől kezdve megvolt az a lehetőség, hogy nem egyedül nyökögve, dadogva, égő fejjel kelljen a saját helyzetéről megállapodni az őt elbocsátóval, hanem a szakszervezet erre kijelölt emberei tárgyalhattak mindenki nevében. Mi pedig összeállítottunk csoportokat, hogy már megvan az új munkahelye, nyugdíjba megy, semmit nem tud, hogy mi lesz, legkiszolgáltatottabb, tehát szerződéses sordíjas gyakornok, és mindegyik csoportra nézvést kidolgoztuk azt, hogy mi az a minimum, ami az ő szempontjukból elfogadható. Tehát nem az, ami jár neki törvény szerint, mert nagyon sok esetben az egyenlő volt a nullával, hanem hogy ő egyáltalán a következő 2-3 hónapot ki tudja húzni, hát mivel lenne már eléged. És ilyen szempontból a Népszabadság bezárása az a munkaügyi és szakszervezeti szempontból, és ez borzasztó kimondani, de egy sikertörténet volt. Tehát mindenki szinte kivétel nélkül úgy ment el onnan a laptól, ami már utána nem létezett, hogy hát bizony a szakszervezettől kaptam valamit. Az egy más kérdés, hogy utána ugye hála nem történelmi kategória, közülük nem mindenki maradt tartósan, meg még kevesebben szakszervezeti tag, vagy azért, mert a új munkahelyén már nem úgy, vagy azért, mert más irányba ment az élete, pályaelhagyó lett, sok minden oka van, de tény, hogy nem gazdagodtunk taglétszámban úgy, ahogy egy ilyen esemény után elvárható lett volna.
Ugye nagyon sok újságíró van, aki nem is munkavállalóként van bejelentve, hanem számlás, tehát bedolgozó, vállalkozóként, cégként végez tevékenységet. Az ő esetükben a sajtószakszervezet tud-e valamilyen védelmet adni, vagy ők teljesen védtelenek?
Ez mondjuk úgy, hogy ma az egyik legfontosabb előtérben lévő európai kérdés is. Az Európai Újságíró Szövetségben, bizonyos IFJ-ben egy külön munkacsoport foglalkozik a szerződéses, önfoglalkoztató, általában úgy hívjuk, hogy prekárius helyzetben, tehát kiszolgáltatott helyzetben lévő újságíróknak a problémájával. Viszont ott nagyon normális dolog az, hogy az ilyen helyzetben lévő emberek azok szakszervezeti tagok. Keresik a szakszervezet, és a szakszervezet fölvállalja az ő munkaügyi képviseletüket. Olyannyira, hogy ugye itthon mondtad, hogy elvben erős érdekérvényesítő, vagy legalábbis érdek bemutató képességgel kéne rendelkezni az újságíró szakmának, ott ez jobban működik, és például nagyon erős ágazat a média olyan szempontból, hogy a politikai kapcsolatai jól kiépültek, egyrészt a honi politikai vezetéssel, másrészt pedig az Európai Parlamenttel. Úgyhogy itt több olyan direktíva született európai parlamenti szinten, amelyik ezeket az embereket is érinti. Mi ezekkel az emberekkel általában akkor találkozunk, hogyha a tevékenységük folytatásához komoly, megbecsült, hatékony újságíró igazolványra van szükségük. Ugyanis mi vagyunk az egyetlenek, akik az úgynevezett nemzetközi újságíró igazolványt ki tudjuk adni, amit a világon mindenhol komolyan vesznek, az állami intézményekbe gyakorlatilag szabadon jár be az ember, különösen Európában, hiszen van egy Media Freedom Act, amelyik ugye az újságírók tájékoztatási lehetőségét biztosítja.
Bár most volt valamilyen olyan fejlemény, hogy mintha MOST is visszavették volna a nemzetközi szervezetben, talán egy pár héttel ezelőtt.
Ez már nagyon belső dolog, de két mondatban elmondom. Korábban az Európai Újságíró Szövetségnek, amelyik mindig hangsúlyozom, hogy tulajdonképpen szakszervezeti szövetség, csak akkor lehetett egy szervezet tagja, ha egyben tagja volt a nemzetközi, tehát IFJ, International Federation of Journalists-nek is, tehát a Nemzetközi Újságíró Szövetségnek is, és ez egyfajta ilyen szolidaritási lépés, aktus volt az európaiak részéről, hogy ugye a gazdagok azok ne hagyják cserben a sokszor nagyon nehéz helyzetben lévő, hát bangladesi, nepáli, dél-amerikai, meg mindenféle szervezetek is tagjai, ugyan afrikai, a nemzetközinek. Na most az Európai Újságíró Szövetség az most már 5 éve önálló jogi egység, de eddig föntartotta ezt a megállapodást, hogy nem vesz föl önálló tagokat. Most viszont rövid idővel ezelőtt lehetővé vált, hogy egy szervezet úgy legyen az Európai Szövetségnek a tagja, hogy nem tagja a nemzetközinek. A MOSZ ebbe a kategóriába került be, ide lépett, ha úgy tetszik, akkor vissza, de hát mondjuk nem vissza, mert mert korábban ilyen lehetőség nem volt. Ezt a lehetőséget használta ki, ez azonban változatlanul nem jogosítja föl a nemzetközi újságíró igazolvány kiadására. Tehát ott tartottunk, hogy ezek az önfoglalkoztató, szerződéses, egyéni, stb. Stb. Emberek ilyenkor találkoznak velünk. Proforma taggá válnak nálunk, és bekerülnek az úgynevezett központi alapszervezetbe, ahol semmi akadálya nem volna, hogy megszervezzék a saját belső munkájukat, de hát egymást nem ismerő emberek halmazáról van szó. Néhányan elmondják a problémáikat, ilyenkor egyénileg tudunk valamit kezdeni az ő helyzetükkel, és nagyon gyakran fordulnak hozzám tanácskéréssel, például, hogy mennyit lehet kérni egy fotóért, egy karakterért, valamilyen más anyagért. Nagyon nehéz ez. Amikor a MUOSZ készített egy ilyen listát, akkor a versenyhivatal megbüntette a MUOSZ-t, hogy úgymond versenyakadályozó tényező. Mi, mint szakszervezet, nem vagyunk ennek ennyire kiszolgáltatva, hiszen az meg egy érdekvédelmi funkció, hogy azt mondjuk a munkavállalóknak, hogy már csak a többiek érdekében is ne legyél egy olcsó János, és 2 forintért ne hajolj le, hogyha ugyanott egy 10-est is lehet keresni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket M. Lengyel Lászlóval, a sajtószakszervezet ügyvezető elnökével. A szünet után maradjanak a Média 1-el, rögtön jövünk vissza.
Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Folytatódik a kis szünet után a Média 1, vendégem pedig M. Lengyel László, a sajtószakszervezet ügyvezető elnöke, és az újságírók helyzetéről beszélgettünk a szünet előtt, és erről a témáról fogunk továbbra is beszélgetni. Vannak nektek tarifáitok, amit megnézhetnek, hogy mondjuk egy flagdíj, vagy egy cikkért mennyit érdemes elkérni?
Ilyen tarifatáblázatunk volt, következésképpen fizikailag van a frissítése, az egy hihetetlenül nehéz munka, pont amivel az elején kezdtük, hogy bizony meglehetősen hézagosak az információk arra vonatkozóan, hogy hol mennyit keresnek az újságírók, illetve hogy mi a belső gyakorlat. Nem mindegy az, hogy mondjuk egy HVG egy külső cikkért mennyit fizet, vagy egy Népszava nagyon sokszor olyan szerzőkkel dolgozik, akik lelkesedésből, támogatásból írnak, aztán vannak olyan független médiumok, amelyek fizetnek, viszont elsősorban a belső embereikre koncentrálnak, és hát ma rengeteg felület van, ahol meg tud egy újságíró jelenni, sokszor egy könyv, vagy egy szerkesztés, vagy egy korrektúra a feladat, és ilyenkor nagyon nehéz nekünk exakt számokat mondani. Minden esetre most már inkább adhok jelleggel, mint táblázatszerűen igyekszünk segíteni, sőt, a legtöbb esetben sem emlékszem, hogy lett volna olyan eset, amikor semmit nem tudtunk mondani, legfeljebb kértünk egy-két nap türelmet és tájékozottunk, de annyira széles lett a skála, és annyira bonyolult ez az egész bérezési rendszer, hogy nem tudsz egy táblázatot fölállítani, hogy flagdi ennyi, fotó ennyi, mert hol jelenik meg az a fotó, hova írod azt a flekket, hol készítesz egy műsort vagy egy műsorrészt, milyen feltételek között mész el egy helyszínre valamilyen tudósítást elkészíteni, helyszíni anyagot elkészíteni, videóanyagot csinálni, és így tovább, és így tovább. Tehát olyan bonyolult lenne a táblázat, hogy gyakorlatilag használhatatlan volna.
Szintén még az érdekérvényesítéshez kötődik, hogy külföldön azért voltak olyan esetek, hogy üres címlapok jelentek meg, hogyha az újságírók számára kedvezőtlen változások történnek. Itthon ugye Magyarországon például ilyen volt, amikor megszűnt a kata adózás egyik pillanatról a másikra, mégsem láttunk üres címlapokat, illetve fekete címlapokat, vagy utcára vonuló újságírókat, miközben ezen egyébként nyilván egy csomó pénzt veszítettek.
Na most, ugye ahhoz, hogy üres címlap legyen, vagy mondjuk sötét képernyő legyen, vagy mondjuk hallgató rádiócsatorna legyen, ahhoz valahol két félnek, adott esetben a munkaadónak és a munkavállalónak közösen kellene fellépni, ez ugye az egyik lehetőség, hogyha a munkaadó is úgy ítéli meg, hogy na ez a tőlem független külső intézkedés, adott esetben egy kormányintézkedés, kata megszüntetése és így tovább, az egész ágazatnak, vagy legalábbis annak a részének, ahol én érintett vagyok, olyan károkat okoz, hogy én belemegyek egy ilyen kezdeményezésbe. A másik lehetőség elvileg a sztrájk volna, amire Nyugat-Európában volna mód. Magyarországon ez gyakorlatilag lehetetlen. Ugye el kell csak olvasni a munkatörvénykönyvét, meg kell nézni, hogy milyen a sztrájk jó, akkor jön az, hogy elégséges szolgáltatás, akkor ugye a munkadó nem fogadja el azt, amit kínál a sztrájkolni szándékozó munkavállalói közösség, akkor jön a bíróság, ez több napig elhúzódik, és így tovább. Itt talán a sztrájkjogban egy olyan van, ami Magyarországon gond nélkül bármikor érvényesíthető, az, hogyha megalakul egy sztrájkbizottság. Ez ugyanis azonnali konzultációra kötelezi a munkaadót. Igen ám, de hát ez ott történhet meg, ahol legalább 10%-os az adott szakszervezetnek a úgynevezett reprezentativitása. Vagyis a dolgozói összlétszám 10%-a szakszervezeti tag. Na most gondolj bele egy Kesmába, egy MediaWorks-be, és így tovább. Esélyünk nincs a pillanatnyi munkaadói és munkajogi környezetben ilyet elérni. Például a közmédiánál a hírügynökségi ágazat, amelyik hagyományosan egy erős ágazatunk, úgy tud 10%-os reprezentativitást fölmutatni, hogy belső, tehát munkahelyi szövetséget köt más szakszervezetekkel. Most az egy megdöbbentő szám, de a közmédiánál 8 szakszervezet működik, tehát külön rádiós, külön Dunatévés, külön műsorgyártók, külön kameramannok, nem tudom én, még a rádiózenekarnak is van egy, mit tudom én, 20 fős szakszervezete. Tehát azért ez döbbenet, és ugye némelyik szakszervezet az tényleg olyan, hogy annyira független akar lenni, hogy nem függ tőle semmi, de a komolyan vehető szakszervezetek együtt működnek, és így van is valamilyen érdekérvényesítő képesség. Egy példát hadd mondjak, amikor a Pannon lapoknál elég komoly helyzet állt elő, fotóriportereket átminősítettek, rovatvezetőket megszüntettek, elbocsátási hullám, és így tovább, és így tovább, akkor mi bejelentettük először a kollektív munkaügyi vitát, és akkor azt mondták, hogy jéti, nem vagytok reprezentatívok. Mire én elmentem a közjegyzőhöz, bemutattam neki a törzslapokat, ahol tagdíjfizetés, belépési nyilatkozat, minden megvolt, és leraktunk egy létszámot, közjegyzőileg hitelesítve, hogy kérem szépen, ennyi meg ennyi tagunk van, és azt akárhogy is nézzük, bőven meghaladja a 10%-ot. Mire azt mondta a menedzsment, hogy ők ezt nem fogadják el, ők majd adnak egy dolgozói névsort, mi meg rakjuk mellé a szakszervezeti névsort, és a közjegyző az szépen egyenként pipálgassa ki, hogy ez is megvan, ez is megvan, ez is megvan. Na most ez olyan költséggel járt volna a mi részünkről, hogy az akkori anyagi helyzetünkben ezt egyszerűen nem tudtuk vállalni. Tehát, hogyha egy munkaadói oldal nem akar együttműködni, akkor nem fog együttműködni. És van még egy nagy probléma, nem tudom, hogy ez mennyire. Ugye ágazati szinten is lehetne valamit kezdeni. Mi egy országos szakszervezet vagyunk, mondom, nem reprezentatívak, persze attól függően, hogy hol húzzuk meg a dolgozói létszámot, amihez képest 10%-ot el kéne érni. Na de a munkaadói oldalnak egyáltalán nincs olyan szervezete, amelyik a résztvevő cégek nevében bármilyen a munkaügyet, a munkavállalók helyzetét érintő kötelezettséget vállalhat. Tehát az építőiparban van ilyen, a húsiparban van ilyen, a nem tudom én, távközlésben van ilyen, a közlekedésben van ilyen, és így tovább, hogyha van szakszervezet, és annak megvannak a megfelelő jogosítványai, akkor megvan az az ágazati szerv, amelyikkel tárgyalhat, ahol informálódhat, akinek javaslatokat tehet, és adott esetben ágazati szintű kollektív szerződéseket köthet. Mi reálisan munkahelyi kollektív szerződéseket köthetünk, már mondtam, hogy egy ilyen van, olyan, amilyen működik, legalább információt kapnak a tagjaink, bértárgyalás van, és bizonyos fokú segélyezés és más ilyen szakszervezeti támogatást is ki tudnak vívni maguknak.
Ugye a sajtószakszervezet több cégnél is jelen van, és nemrég alakult meg a Centrál Média csoportnál is egy csoportotok, mondjuk így, vagy egy képviseletetek. Egy ilyen indulás, ez mennyire megy zökkenőmentesen?
Hát a mi oldalunkról egyértelműen ez egy nagyon érdekes történet. Volt egy olyan pont, amikor tulajdonosváltás volt, nem is tudom, 5-7-8 évvel ezelőtt a centrálnál, és akkor az akkori társelnökünk eljött, ma is társelnök, Hargitay Miklóssal, aki hát meglehetősen jó név a újságíró érdekképviselet, érdekvédelem, ugye a Népszabadság volt szakszervezeti titkára. Együtt elmentünk a centrálhoz azzal, hogy gyerekek, itt jön egy új tulajdonos, nem tudjátok még, hogy milyen lesz velük a viszony, alakítsatok szakszervezetet. Hát 3-4-en bejöttek, pedig volt terem, volt pogácsa, volt üdítő, volt minden, aztán látták, hogy nincsenek ott tömegek, elmentek. Ehhez képest ugye tavaly év végén, tehát 23 év végén jelentkeztek kollégák a centrálból, hogy hát ők bizony megvizsgálnak a szakszervezet alapításának a lehetőségeit. Teljesen egyértelmű, hogy miről van szó. Őket ugyanúgy érintette ugye az elmúlt 2 év inflációja, és az ezt nem követő bérszolgáltatás. Tehát egyszerűen a zsebükön érezték, hogy minden évben 2-3 havi fizetésük hiányzik, mert elvitte az infláció, és nem kapnak megfelelő béremelést. De emellett az is megképződött nagyon-nagyon helyesen a fejükben, hogy jó lenne ezzel a munkaadói oldallal egy megfelelő intézményes kapcsolatot kialakítani. Tehát kapjunk információt arról, hogy milyen a cég helyzete, mert nyilván nem föltétlen gonoszság az, hogyha nem adnak azonnal 20% béremelést, de legalább lássunk bele a nem titkos lapokba, egyáltalán legyen párbeszéd, érezzük meg mi dolgozók, hogy hogyan viszonyulnak hozzánk, van-e jó indulatot másik oldalon és ital, és ilyen szempontból most ez egy sikertörténet, hogy egyelőre csak a 24.hu-nál, de már 8 tag van, és ők most már azt vállalják, és azt a munkát végzik, hogy belül, a cégen belül fejleszték a taglétszámot is, a tevékenységet is, mert végül is egy szakszervezetnek az erejét egyértelműen a tagság adja, nem a vezetésen, nem az elnöke, nem az alapszabálya, nem a nem tudom milyen ülése, hanem a tagsága. És most már kialakult egy, hát mondjuk úgy, hogy normálisnak mondható párbeszéd a centrálnál, ami legalább annyit jelent, hogy az a 8 tag, aki megvan, azt tudja mondani a többieknek, hogy nézzétek meg, nem volt teljesen fölösleges, nem volt értelmes, és egyben föl tudja mutatni azokat a perspektívákat, hogy merre tudnak előre menni akkor, hogyha többen csatlakoznak hozzájuk, például üzemi tanácsot választhatnak, ugye az üzemi tanácsnak még nem a munkajogban, hanem a tájékozódásban és a gazdálkodás föltárásában még nagyobb jogosítványai vannak, a felügyelőbizottságba is delegálhat tagot, szóval szélesedhet ott az együttműködés, ez nem arról szól, hogy itt kiélezik a helyzetet, hogy itt most kalapáccsal fogják verni az asztalt, meg ilyesmi, hanem arról, hogy mind a két fél legyen tisztában, a másiknak a helyzetével, a másiknak az igényeivel, és próbáljanak valami normális megállapodásra, kompromisszumra jutni.
Ilyen esetekben egyébként a tulajdonosok mennyire nézik ezt rossz szemmel, akár más cégeket is, hogyha nézünk, ugye ott vagytok a HVG-nél is, más független lapoknál is, ahol egyébként gazdaságilag nem okvetlenül állnak mondjuk a legegyszerűbb, legkönnyebb helyzetben, ezért nyilván nem okvetlenül elsőként szeretnének bért emelni.
Hát a HVG is egy hasonló történet, ott is volt egy mondjuk úgy, hogy bizonytalansági időszak, amikor egyszer csak fölébredt a társaság, és töltedezte a szakszervezetet. Na most akkor ez arra jó volt, hogy azt az időszakot átvészeljék, és viszonylag jól, és ne teljesen védtelenül jöjjenek ki belőle. Azóta én nem mondhatom azt, hogy a HVG-nél kifejezetten aktív a szakszervezeti társaság. Azt viszont mondhatom, hogy van egy fórumuk a cégvezetéssel, de hát a HVG az egy érdekes dolog, az szinte egy család, ahol megvannak a hagyományai a párbeszédnek, megvannak a hagyományai. Nagyobb csalódás a Népszava, ahova nagyon sok olyan népszabadságos ment át, akik igenis élvezték a hasznát, a jó téteményeit annak, amit a szakszervezeti tagság jelentett az életüknek talán legkritikusabb pillanatában. Ehhez képest nem túl aktív a társaság, de itt azért egy valamit nagyon-nagyon figyelembe kell venni, hogy ez a két cég, ez ugye el van könyvelve úgymond ellenzéki, vagy baloldali, liberális, vagy mit tudom én milyen társaságnak politikailag, ami persze egy marhaság, mert egy független és többé-kevésbé igazat mondó formátum, vagy felület, az végzi a dolgát, az nem politikai szolgálólány szerintem, de ez egy másik történet. Na most innen mondjuk elbocsátanának embereket. Nagyon nehéz neki helyet találni a nap alatt, és ez általában jellemző az újságíró szakmára, hogy ott jogászok, orvosok, mérnökök, nagyon-nagyon jól képzett emberek vannak, akik viszont 5-10 éve más se csinálnak, mint az újságírás vagy a média területén dolgoznak. Az a kapcsolatrendszerük már megszűnt, az a szakmai tudásuk már megkopott, és ezek az emberek, hogyha kiesnének a média világából, akkor ott maradnának teljesen védtelenül, nagyon sok esetben szinte lehetetlen helyzetben, hogy hova tovább. Arról nem is beszélve, hogy ugye bizonyosoknál, akikre kezdtem, ott lesz a homlokukon az a politikai bélyeg, hogy hát ez eddig a baloldali, liberális, ellenzéki tötötötő oldalt szolgálta ki, mit akar ez nálunk. Mondjuk egy minisztériumban, vagy egy nem ellenzéki önkormányzati sajtóosztályon, vagy hasonló helyeken. Nem csak a médiában. Tehát érted biztos, hogy ez egy mennyire nehéz kérdés.
Igen. És akkor még egy problémáról beszélgessünk, hogy az online világban különösen gyakori az, hogy megírnak lapok, újságírók tartalmakat, ugye nem kis költséggel, nem kis energiával, utánajárással, és aztán átveszik tőlük ezeket, és sokszor ezeket akár engedély nélkül használják föl, nem hivatkozzák, tehát itt a szerzői jog kérdése szintén egy olyan tárgykör, amiről érdemes lehet beszélni.
Igen, hát ugye a szerzői jognak vannak tételes dolgai. Például, amit sokszor félreértenek, hogy a hír, mint olyan, az nem szerzői jog által védett termék. Tehát az, hogy nem tudom én, kisütött a nap Nyíregyházán, ez megjelenik valahol, innentől kezdve tudott dologgá válik, és ezt nem lehet számon kérni a másikon, hogy irgum-burgum, te ezt elloptad. Ellenben, amikor indult ez az egész online világ, akkor ennek volt egy bizony elég szigorúan betartott etikája, miszerint, ha én előbb láttam valahol, mint az én információm bejött volna, akkor legalább utalok arra egy linkkel, akár szöveg, közi linkkel, akár alul linkkel, vagy bármilyen módon megnevezve néha csak a másik felületet, hogy igen, hát ő is tudta. A más műfajú termékek, azok viszont már szellemi termékek. És hát ezekkel kapcsolatban ugye vannak olyan szerzői név, aztán honoráriumhoz való jog, aztán a másodlagos felhasználás, stb. Ezek többé-kevésbé exaktak. Amivel európai szinten a legtöbbet foglalkozunk, és létre is jött ez az úgynevezett copyright directive, ami hát mondjuk úgy, hogy egy szerzőjogi európai direktíva, ez az úgynevezett szomszédos jogoknak az újságírókra való érvényesítését próbálja egyértelművé tenni. Miről van szó? A üres hordozóeszközök, a másolóeszközök és hasonlók árában benne van az, hogy ezeken szerzőjog által védett termékeket is lehet sokszorosítani, felhasználni, és így tovább, és ezeket be kell gyűjteni, és valamilyen módon vissza kell háromoltatni a szerzőkhöz. Most Magyarországon ez úgy néz ki, hogy azt mondja a kiadó, hogy azáltal, hogy én téged foglalkoztatlak, vagy megvettem a cikkedet, vagy megvettem a képedet, vagy megvettem a videóanyagodat, te tulajdonképpen átadtad nekem a szerzői jogaidat. A kiadási jogot lehet megvenni, tehát a nyilvánosságra hozatali jogot lehet megvenni, a szerző marad. Szóval képzeljük el, hogy valaki azt mondaná mondjuk a Presser Picinek, hogy én vagyok az a hanglemez kiadó, aki kiadtam a te dalaidat, és akkor innentől kezdve bárhol bármit lejátszanak tőled, és így tovább enyém a zsozsó. Ugye, hogy milyen abszurd helyzet volna? Mert ott van egy úgynevezett collecting society, tehát egy ilyen gyűjtő társaság vagy csoport, amelyik begyűjti ezeket a pénzeket, és utána valamilyen arányban elosztja. Most ez az európai szerzőjogi direktíva 15. pontjában például kimondja, hogy a megjelent szellemi termékek szerzői, és ugye előtte kimondja, hogy az újságíró is szellemi terméket állít elő, és hogy szerző, és így tovább, megfelelő részesedést kapjanak a kiadók ilyen jellegű jövedelméből. Ez van, ahol nagyon nagy mértékben eleve az újságírókat illeti, mert megvan nekik az a szervezetük, amelyik begyűjti ezeket a pénzeket. Máshol mondjuk jellemzően olyan 60-40 a százalék, tehát hogy 60%-ot kapja meg a szerző, és a 40% marad a kiadónál. És ugye a 19-től a 21. pont, ez meg azt mondja, hogy átláthatóság kell a felhasználásban, tehát az újságírói termék, a fotótermék, és így tovább, és a szerződéseket ehhez hozzá kell igazítani, és biztosítani kell, hogy önkéntes és ne ráerőltetett megállapodások, illetve alkuk szülessenek, amikor egy szerző a kiadási jogot átadja. Ezek nagyon fontos dolgok lennének, ez az egész újságíró társadalmat érinteni, de hát ehhez föl kéne ébredni, megint ott tartunk, ugye, hogy szerveződni, önszerveződni, tisztában lenni a jogainkkal, és érvényesíteni őket.
Hát ez ugye csak egy nagyon rövid történet, hogy amikor mi például írtunk egy cikket nemrégiben, amit aztán az Origón láttunk viszont szó szerinti formában átvéve, természetesen nem hivatkozva és nem linkelve ránk, aztán próbáltuk velük felvenni a kapcsolatot a megjelölt e-mail címen, ami az impresszumban szerepelt, onnan visszajön az üzenet, nem lehet velük kapcsolatba lépni ilyen formában, tehát, és ezek mindennapos dolgok gyakorlatilag a sajtóban.
Na most ugye a vonatkozó direktíva a média felügyeletek, tehát adott esetben az állam feladatává teszi, hogy ezeket a helyzeteket megszüntesse. Megfelelő utasításokkal, szabályokkal, és így tovább, és így tovább. Tehát a ti esetetekben már önmagában az, hogy egy elérhetetlen e-mail cím szerepel a az impresszumban, már az sérti tulajdonképpen ezt az egészet, és az államnak már ezzel, adott esetben a médiahatóságnak már ezzel tennivalója volna. Arról nem is beszélve, hogy ilyen esetekben teljesen egyértelmű a ti jogotok, az egy más kérdés, ugye, hogy joga van, és akkor megtehetem? Hát nem biztos, mert elmész egy szikért pereskedni, ideget, pénzt, mindent beletolni, keresel-e médiaszakjogászt, és így tovább, ezzel vissza lehet élni, de a joggal mindig vissza lehet élni, ha valaki rossz hiszemű.
Emlengyel László, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Ennyi fért a mai Média Egybe, az újságírók helyzetéről beszélgettünk, de azt hiszem, hogy még van ebben bőven annyi, hogy majd akár egy másik alkalommal is ezt tudjuk folytatni. Egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszahallgatható az adása a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják ezt a beszélgetésünket M. Lengyel Lászlóval, a sajtószakszervezet elnökével. Iratkozzanak fel a hírlevelünkre a media1.hu per hírlevél címen. Viszont hallásra.
Én köszönöm a hozzáértő érdeklődést.